villanysárkány. Sziasztok, a Látszótér Rádiót halljátok, és benne az öt.
Nyakig fűrészporos vagyok, hiszen már kora reggel óta barkácsolgatok, fúrok-faragok a hideg műhelyben. Éppen a szobámat készülök átalakítani a modern kor igényeinek megfelelően. Az ilyennel meg úgy vagyok, hogy csináld magad, annál jobban fogod élvezni és értékelni a végeredményt. Így hát inkább pozdorjalapok, deszkák, szögek, facsavarok, ragadós kenceficék között töltöm a hétvégét. Közben persze lehet gondolkozni mindenféléről. Miközben a leendő számítógépasztalom lapját csiszolgatom fényesre, elmerengek a történelem folyásán és az idők változásán. Az ősembernek nem kellett számítógépasztal, de asztal sem nagyon. Hova fejlődött a világ pár ezer év alatt? 10 000 éve a bunkó kifejezés elsősorban fegyvert jelentett, amivel jól kupán lehetett vágni az előbbünk elszaladni készülő ebédet, vagy azt, aki éppen el akarta venni ezt tőlünk. Mostanság elsősorban bizonyos emberek magatartását, jellemét nevezzük így. Földi élet hozzávetőlegesen 3,5 milliárd éves. Ha ez egy napba lenne összesűrítve, a mai technika kifejlődésére alig 200 másodperc maradna. Eleinte a világ holtanyaga fejlődött, szerveződött egyre bonyolultabb formába, majd bekövetkezett az élet evolúciója. Ezt talán az értelem fejlődése követte. Persze az ember mindig hajlandó magát a fejlődés csúcsának tekinteni, de az azért tény, hogy jelenlegi ismereteink szerint az emberi agynál nemigen van tudomásunk komplexebb és szervezettebb anyagcsomóról. Utánunk a technika, a mesterséges intelligencia evolúciója következik. Ez belőlünk majd fejlődik majd tovább, általunk kezdődik, miként az intelligenciánk is az életből hajtott ki. Hogy mikre nem képes gondolni az ember csiszolás közben? Döbbenek rá hirtelen, és meglepve nézem a bársonyosan simává lett fa felületet. Ha figyeltem volna arra, mit csinálok, biztosan sokkal rosszabbul néznek ki. Egy pillanatra hatalmába kerít valami megfoghatatlan, homályos érzés a világról, amolyan megvilágosodás féle. Beleborzongok, elhesegetem magamtól a gondolatokat, és inkább belefolyok a munkába. Még pár polc is kellene, de majd este a számítógéppel megnézem, hova is férnek el. Húzkodom és forgatom az egérrel a polcokat, jelképező téglalapokat, keresem az esztétikus, hasznos és olcsó megoldásokat. Aztán hirtelen azon kapom magamat, hogy átcsúszok egy másik tudatállapotba. Hirtelen meglátom a kész polcokat, ahogy csodálatosan immár telepakkolva állnak a szobában. Aztán egy pillanat alatt szerte is foszlik az egész. Másfél órát vacakoltam a számítógéppel, és a tudatalattim mégis a másodperc töltése alatt hozta a megoldást. Lekicsinylő mosollyal nézek a gépre. Na, látod, mégis én vagyok a jobb. Aztán ki tudja miért, szorongó, komor érzés lesz újra rajtam, ahogy a gép ventilátora egy kedvűen tovább zúg. Lehetséges, hogy csak egyenlőre vagyunk jobbak? A gondolkodó számítógépeket olyan abszurdnak és lehetetlennek tartottam eddig. De hát végül is én is működök valahogy. és talán ezt szintetizálni is lehetne. Persze érzelmek nélkül, azok rontják a hatásfokot. Megjelenik előttem egy érzelemmentes, szintetikus világ. Nekem is a lelkemnek nincsen benne hely. Ezt egyértelműen érzem. És ez törvényszerűen eljön. De vajon milyen szép újjává? Szinte már hallom is a kondicionálást. Én 486-os vagyok, és nem kommunikálok 386-os gépekkel, pláne nem 286-osokkal. A 286-os gépek lassúak és bújtas. Én 486-os vagyok, és nem kommunikálok. Gondolom többen kitaláltátok, vagy legalábbis sejtettétek, hogy ezt a szöveget nem ma írtam. Ez így is van, hiszen egészen pontosan 1995. decemberében került rögzítésre ez a kis történet. Közben eltelt majdnem 17 év, és természetesen a véleményem is finomodott, itt-ott megváltozott ebben a kérdéskörben. Azt hiszem, azt az alapvetést, miszerint a technológiai alapra épülő értelem jelentheti a következő lépcsőfokot az evolúcióban, még mindig tartani tudom. Azt is el tudom fogadni, hogy előbb-utóbb a gondolkodásunkat is le lehet utánozni, és lesznek akár önálló következtetésre képes gépek is. Példát akarunk találni, mi is lenne az önálló gondolat, nagy bajban lennénk. Legtöbb esetben ugyanis alaposan elemezve a kérdést kiderül, hogy az elsőre önállónak tűnő gondolatunk nem más, csak tanult viselkedés. Folyamatosan illesztjük a már ismert mintákat a környező világra, az alapján reagálunk. Ha nincs illeszkedés, akkor lazítunk a mintaillesztés kritériumain, így el tudjuk olvasni például a legviccesebb betűtípusokat is. Ez még messze nem intelligencia, ez csak tanult viselkedés. Ebből kiindulva, igazából egy gondolkodógépnek elég lenne egy csecsemő zömmel reflexekre alapuló működése, és az a képesség, hogy a cselekedeteire adott válaszokból tanulni tudjon. Csak ennyi kellene, és innentől sok idő, ami alatt a gép tapasztal és tanul. Gyakorlatilag fel kell nevelni. Természetesen a csak szót jelenleg még erősen idézőjelben kell érteni, még akkor is, ha vannak már tanulásra képes rendszereink. No de mitől ember az ember? Valamiért görcsösen igyekszünk megkülönböztetni magunkat mindentől, ami gépi, ami mesterséges. De hol van a határ? Van ilyen egyáltalán, ami elválasztja majd a gondolkodó gépet és az embert. Az ember identitástudata lehet az egyik legfontosabb kulcs. Lehet-e öntudata egy gépnek? Ha lehet, hogy tudjuk ezt észrevenni? Egy programozott, tanult viselkedés is sugallhatja azt az összképet, hogy egy gépnek öntudata van. Például, ha a HAL 2000 lekapcsolásakor könyörög, az végeredményben akár be is programozható. No de hogyan döntjük el, hogy amit hallunk, az programozott gépi működés, vagy igazi, valódi félelemből táplálkozó segélykiáltás?
Dave. My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it.
És mi az öntudat? Létezik egyáltalán? Vagy csak mi hiszük azt, hogy önállóak vagyunk? A kisgyerekek is eleinte nem öntudatosan viselkednek, anyjuk részének hiszik magukat. nem tisztázódnak bennük az én, te, ő fogalomkörök. Ez csak később alakul bennük, amikor sok tapasztalat után ráébrednek, hogy bizonyos mértékig ők is befolyásolják a világot. A labda például leesik, ha elengedik, de ha tartják a kezükben, akkor náluk marad. Aztán szép lassan feltérképezik a befolyásoló képességük, öntudatuk határait a legvégsőkig. Képzeletükkel próbálnak a semmiből valami valósat építeni. Gyakorló szülők már megélték azt, hogy mennyire iszonyúan felfoghatatlan tud lenni egy kisgyereknek, hogy pusztán az akaratuk által nem materializálódik valami. Egyáltalán mi az, hogy semmi? Mi az, hogy elfogyott? És mi az, hogy nincs? Ez valami igazán rémisztő és borzalmas dolog lehet nekik. Az addigi ismeretekből ezt össze kellene tenniük, de nem sikerülhet. Nekik létkérdés lenne a megértés, de ezeket nem lehet pusztán mintaillesztéssel megérteni. Ha létezne semmi, akkor ez a tény önmagát cáfolná. Igazából felnőtt fejjel is hátborzongató belegondolni ezekbe. Ezeket nagy rész beletörődéses alapon, vagy hitből, mint axiómát elfogadjuk, és nem is keressük tovább a határokat. Elfogadjuk, hogy minden létezik, és ugye semmi ennek az ellenkezője, azaz gyakorlatilag nem létező. De tapasztalatunk csak a létező dolgokkal lehet. Aztán a gyerekekbe is beleprogramozódik, nem elég gondolni az almára, hanem azt előbb le kell szedni a fáról, és a nagy kérdésre adott válasz keresése lassan abban marad. Ezzel egyfajta biztosítékot építünk a tudatunkba, hogy megóvjuk magunkat a végtelen ciklusok okozta túlterheléstől, frusztrációtól. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy egy viselkedés valós-e, vagy csak leprogramozott, akkor nem nagyon tudunk mit tenni, kénytelenek leszünk elfogadni azt, mint létezőt. Ha a tényleges önállóságot, öntudatot, önérzetet, érzéseket is adunk egy gépnek, akkor az mitől marad gép? Mennyivel lesz kevesebb, mint mi az emberek? Az a nagy kérdés, hogy valaha lesz-e erre megoldás. Tegyük fel, hogy megalkottuk ezt az intelligenciát. Mi alapján fogjuk másodrendűnek kikiáltani, hiszen elvileg minden tudásunkat beleadtuk, saját teremtményeink. Mondhatni saját gyermekeink. Mi alapján fogjuk kizárni a választásokból? Mi alapján fogjuk azt mondani, hogy gépet nem szeretünk? Egyáltalán bele lehet szeretni egy gépbe? Iszonyú messzire tud vinni ez a gondolatmenet. De szerintem pontosan ugyanúgy érzés viselkedik egy gép, mint egy ember, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megkülönböztetni magunktól őket. Alkotunk egy második emberiséget, és mi, akik létrehoztunk, mivel leszünk kevesebbek Isten, A mai értelembe vett informatika elméleti alapjait még a 30-as, 40-es években négy tudós rakta le. Neumann János, Claude Shannon, Norbert Wiener és Alan Turing. Utóbbit leginkább a mesterséges intelligencia témaköre kapcsán ismerhetjük. Bizonyára mindannyian hallottatok már az úgynevezett Turing-tesztről. Létezik-e, akár csak elméletileg, olyan módszer, azaz algoritmus, amelyel az összes matematikai kérdés megoldható? Tette fel a kérdést Turing 1936. decemberében megjelent dolgozatában. Az ember által végrehajtott, logikai alapokon nyugvó módszertani folyamatokat, illetve egy elméleti számítógép működését elemezve, arra a következtetése jutott, hogy a szükséges algoritmus nem létezik. Milyen szabályok alapján működik például az emberi intuíció? Hogyan lehet ezt leírni matematikailag, ha egyáltalán le lehet? Az intuíció működött valószínűleg a polcrendszerem tervezésekor is. Persze itt hozzá kell tenni, hogy nyilván nem szimplán jobb, nem gyorsabb voltam a gépnél. A gyorsnak tűnő megoldásba alaposan besegített az is, hogy előtte másfél órán át próbálgattam a géppel mindenféle hibásnak tűnő variációkat. Ez a másfél óra kondicionálás valószínűleg kellett ahhoz, hogy a probléma beérjen bennem, és megtaláljam az ideálisnak vélt megoldást. Később Turing a 40-es években elektronikai ismeretekkel felvértezve az elméleti számítógép gyakorlati megvalósításán dolgozott. Bár nem foglalkoztatta az, hogy mire képes és mire lenne képtelen a Turing gép, hanem a benne rejlő lehetőségeket tanulmányozta. Elképzelhetőnek tartotta, hogy az ezredfordulóig mesterséges intelligenciát hozunk világra. Olyat, amely átmenne az úgynevezett Turing-teszten is. A korabeli neurológia, fiziológia eredményeire támaszkodva a ma már valóságosan is létező neuronhálózatokat vizionált. Ha egy mechanikus rendszer kellően komplex, akkor akár a tanulás képességével is bírhat. Turing 1950-ben megjelent dolgozatát ezzel a mondattal kezdte. Szeretném, ha elgondolkoznának azon, hogy tudnak-e a gépek gondolkodni. Ez a kérdés abban az időben nagy meghökkenést keltett, hiszen akkor még a gépeket csak nem kizárólag mechanikus feladatok elvégzésére tervezték és alkalmazták, így nem volt oka az intellektuális képességek feltételezésének. Igazából ilyen sem volt erre. Turing vetette fel elsőként ezt a kérdést, hogy mit is jelent tulajdonképpen a gépi intelligencia. Megalkotott egy gondolatkísérletet. Három ember játssza a játékot. Egy férfi, legyen A, egy nő, legyen B, és egy kérdező, aki legyen C, ő bármilyen nemű lehet. A kérdező olyan szobában tartózkodik, amely el van választva a másik kettőtől. A játék célja a kérdező számára az, hogy megállapítsa a másik kettő közül melyik a férfi és melyik a nő. Hogy a hangszín se segíthesse, a válaszokat csak írásban, vagy még jobb, ha gépírással adják meg. Most kérdezzük meg, mi történik, ha A szerepét egy gép veszi át? Vajon a kérdező ugyanolyan gyakran fog rosszul dönteni, ha a játékot így játsszák, mint akkor, ha a játék egy férfi és egy nő között zajlik? De kérdések helyettesítik az eredeti kérdésünket. Tudnak-e a gépek gondolkozni? Azaz, tudnak-e a gépek úgy viselkedni, mint egy ember, akár férfi, akár nő? A tényleges Turing-tesztben ehhez hasonlóan a kérdések az élet különféle területeire, például tudomány, technika, művészet, sport, időjárás, stb. Vonatkoznak. Ha a tesztelő egy előre megállapított idő után sem képes eldönteni, hogy a válaszokat embertől vagy géptől kapja, akkor a válaszadó intelligensnek tekinthető. Azt állíthatjuk, hogy egy gép gondolkodik, ha kérdéseket tehetünk fel neki, és pedig tetszőleges kérdéseket, és az úgy válaszol, hogy ha nem nézünk oda, nem is tudjuk, hogy a felelet géptől vagy embertől származik-e, mondta Turing. Azt már ő is belátta, sőt elméletileg bebizonyította, hogyha egy gép tökéletesen játssza az utánzási játékot, akkor a Turing-teszt kérdésfeltevése, miszerint mesterséges vagy természetes intelligenciával állunk eszembe, gyakorlatilag eldönthetetlen. Demonstrációként bemutatott egy elképzelt párbeszédet egy kérdező és egy válaszadó között. Kérem, írjon egy szonettet a Forsyth-híd témájára. Ne számítson rám, sohasem tudtam verseket írni. Adja össze a 34.957-et és a 70.764-et. Lássuk csak, mi az az annyi, Tud sakkozni? Igen. A királyom E1-en áll, és nincs más bábom. Az ön királya E3-on áll, a bástyája az A8-on. Ön következik. Mit lép? Bástya A1 matt. Ez a példa is jól mutatja, hogy bár a kérdező az ember legjellemzőbb képességeit igyekszik tesztelni, a válaszokból mégsem könnyen vonhatjuk le a természetes vagy mesterséges intelligencia kérdésének megválaszolásához szükséges következtetéseket. Az azonban meghökkentő, hogy az utánzási stratégia a legtöbb pontja éppen a legegyszerűbb rutin kérdésnél az összeadással kapcsolatban vethető fel. Thank you. azonnal feltűnik a hosszú válaszidő, ami körülbelül 30 másodperc. Ez egy gép válasza esetén teljesen elfogadhatatlan. Emberi válasz esetén viszont közepesnek tekinthető. Azt azonban kevesen veszik észre a kiértékeléskor, hogy a válaszoló által az összeadásra megadott eredmény helytelen, mivel a pontos eredmény nem 105.621, hanem 105.721 lenne. Ez a tévedésre való képesség inkább emberi tulajdonság. Hiba lenne ugyanakkor elhamarkodottan a válaszolót egyértelműen embernek minősíteni egy számítási hiba miatt, hiszen számtalan érv szólhat a gépi tévedés mellett is. Gondoljunk csak a pár éve közismert viccre, amiben két mikroprocesszor beszélget. Mennyi 2x2? 5? Tévedsz, 2x2 az 4, de ugye gyors voltam. Újszülötteknek érdemes megjegyezni, hogy ennek a viccnek az apropóját az akkor éppen megjelenő szupergyors, de néha bizony hibázó processzor magadta. El kell ismernünk, hogy ha a válaszoló meg akarja téveszteni a kérdezőt, akkor legalább olyan nehéz feladata van, mint a kérdezőnek, akinek a válaszok alapján döntenie kell arról, hogy beszélgető partnere gép vagy ember. Turing tesztje valójában egy utánzó játék, azaz a válaszadó számára kétféle stratégia követhető. Vagy mint ember utánozza a gépet, vagy mint gép utánozza az embert. Márpedig a mai információs társadalomban a Turing teszt napi gyakorlattá válik. Felmerül például az információk azonosíthatóságának, valódiságának problémája, vagyis a valós vagy virtuális információ alapvető kérdése. Erre egy információ alapú társadalomnak feltétlenül választ kell találni. Manapság az intelligencia jegyeit magán hordozó szolgáltatások terjednek az interneten, és egyre komolyabb csapdába ejtik az emberiséget. Mintha egy hatalmas Turing-teszt résztvevői lennénk. Mire is gondolok ezzel? Millió helyen kapunk segítséget a weboldalaktól, hogy leszűrik számunkra az információkat, és csak azt mutatják, ami szerintük érdekel minket. Mindezt persze a korábban feltérképezett és betanult szokásaink alapján teszik. Így működnek például a keresők. Sokat kutakodsz mondjuk növények után. Szeretsz utazni? Egy idő után a rólad a háttérben épített profilodban megerősödnek ezek a tulajdonságaid, és a gép bármire is keresel, előrébb hozza neked a növényekkel, utazással is kapcsolatba hozható találatokat. Olyan találati listát kapsz, amely a te érdeklődésedhez is igazodik. Ez elsőre nagyon kényelmes, és többnyire kellemes dolognak tűnik. Észre sem vesszük a mögötte rejlő csapda helyzetet. Hiszen a kereső csupa érdekes dolgot hoz ki, amire izgatottan rá is vetted magad, mert érdekel. Megerősítve ezzel azt, hogy ez a te személyes profilod, és az is, hogy milyen jó kereső is ez, szinte kitalálja a gondolataidat is. Már nem a témában legrelevánsabbnak tartott találatot kapod majd például a Google-től, hanem ezek közül is azokat, amelyek a legjobban illeszkednek a téged érdeklő dolgokhoz. Egy Facebook profil sem szól másról, mint a szűkebb érdeklődésednek leginkább megfelelő ismerőseidről szóló információkról. Ha valakinek a dolgait ritkán nézed meg, nem lájkolgatod, vagy csak ismerősöd, de sohasem lájkoltad, akkor a rendszer előbb-utóbb hátrébb sorolja a tőle érkezett információkat, ad abszurdum, szinte láthatatlanná válnak. Pedig lehet, hogy fontos mondani valója lenne a számodra. Elie Pariser, egy amerikai demokrata párti civil mozgalom, a MoveOn.org csoportvezetője volt. Egy rádió interjúban mesélt érdekes dolgokat. Demokrata pártiként kíváncsi lett volna, hogy mit gondolnak a konzervatívok, miről beszélgetnek, és tanulni szeretett volna tőlük valamit. Ezért felvett ilyen embereket a Facebookos ismerősei közé. Egy nap bejelentkezett, és azt látta, hogy ezek nincsenek meg, eltűntek. Kiderült végül, hogy a Facebook számon tartja a viselkedésünket. Minden klikkelésünket, minden lájkunkat regisztrálja. És egyszer csak azt mondta, hogy Eli, igaz, azt mondod, érdekelnek ezek az emberek, de úgy látjuk kattintásaidból, hogy valójában te sokkal inkább olyan témákat lájkolsz, amelyek nem konzervatívak, miközben a konzervatív linkeket meg nem. Szóval hátrébb soroljuk ezeket az embereket. És így tűntek el. Eli szerint a demokráciában nagy szükség van a párbeszédre, különböző vélemények meghallgatására és megválaszolására, átgondolására. De ha az erre is használt média a személyiségünkhöz való igazodás látszólag ártatlan szándéka miatt kihagyja az ellenvéleményeket, a kritikai észrevételeket, akkor éppen a lényeg veszik el. Mindenki ül a maga információ buborékában, és azt hiszi, mindig igaza van, és ebben még a környezete is megerősíti. Az emberek egyre kevésbé szembesülhetnek olyanok véleményével, nézőpontjával, akikkel nem értenek egyet. Létezik olyan fogalom, hogy visszaigazolási elfogultság. Alapvető hajlamunk ugyanis, hogy jól érezzük magunkat, ha valaki vagy valami megerősíti azt, amiben már hiszünk. Az ember ilyenkor egy kis dopaminlöketet kap mindig, amikor azt mondják, hogy igaza van. Így ha megerősítenek bennünket a döntéseinkben, akkor már is jobban érezzük magunkat, könnyebben megy a meggyőzés arról például, hogy az adott árucikk az nekünk kell. Így amikor a reklám mellett megjelenik, hogy a legkedvesebb ismerőseink, barátaink közül többen is szeretnek egy terméket, könnyebben hozzunk döntést a vásárlás mellett. De mi van a személyes érdeklődésünkön kívüli világgal? Az bizony szépen lassan elszigetelődik tőlünk, el se jut hozzánk az olyan információ, csak nagyon-nagyon ritkán. Bezáródunk egy információs buborékba, amelybe egy gép sorolt be minket önhatalmulag. Kényelmes, akol meleg vesz körül, pedig néha szükségünk lenne a külvilág zordságára is. Különben nagy bajban leszünk, amikor kipukkan a buborék egy külső hatása, és fogalmunk sem lesz hirtelen, hogy kik vagyunk, és mi van a környező világban. Főleg a Facebookon van ilyen probléma, mivel az információ továbbadása leginkább a lájkolással történik arrafelé. A lájkolásnak pedig erősen behatárolt a jelentése. Könnyű lájkolni például egy olyan bejegyzést, hogy most futottam le a maratont, vagy tök finom sütét sütöttem, vagy akár egy viccesnek tartott képet. Nem nagyon fognak lájkolni egy olyan bejegyzést, hogy földrengés volt Japánban, vagy lázadás tört ki Egyiptomban. Azaz minden olyan információ, ami kedvelhető, terjed, míg az, ami nem kedvelhető, eltűnik, és marad az otthonos rózsaszín köd. A mesterséges intelligencia egyik érdekes csapdája is éppen ez. Racionális okokból ugyanis csak a jó, pozitív, azaz a hasznos tulajdonságokat igyekszünk modellezni vagy lemásolni. Az ember teljesítményét ugyanis csak így lehet meghaladni, olyanra viszont nincs értelme gépet csinálni, amit magunk is meg tudunk oldani. Éppen attól lesz jó, értékes egy gép, ha fáradhatatlanul és kiszámíthatóan, biztonságosan és gyorsan működik. Az ember kifáradását, a betegségeit, vagy a lassabb számítási képességünket senkinek nem áll érdekében gépi formában reprodukálni, hiszen az csak rontaná a hatékonyságot. Volna értelme például egy repülőgép fedélzeti rendszerébe olyan mesterséges intelligenciát építeni, ami az embert másolja, és így néha téved? Úgy tűnik, elsősorban a gyengéink azok, amelyek a leginkább elválasztanak minket a gépektől. Jó lenne azonban, ha az erősségeinket is megtartanánk, és nem szorítanánk be magunkat önként a gépek által előállított buborékok zárt világába.
Az emberiség már túl haladott. 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 emberiség már túlhaladott. Túlhaladott. Elavultak. Lassúak és utánk. Kommunikálok emberekkel. Az emberek lassúak és utálok és utálok és utálok. Én nem kommunikálok.
Lassan véget ér ez az adás, így én is abba hagyom a mélyen szántást. A műsorban az Alan Parsons Project és a Tangerine Dream zenéi hangzottak el. legyetek jók, és ne dobáljátok a gépagyakat kővel. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok a következő műsorokhoz, viszontlátásra, azaz viszont hallásra 2 hét múlva. Villanysárkány sohasem lesz zárlatos.
Villanysárkány, he-he-he-he-he-he-he, villanysárkány, he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-